Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében makrogazdasági témák kerülnek terítékre. Többek között érinteni fogjuk a hazai költségvetési hiány alakulását, az inflációs folyamatokat. Vajon reális lehet-e jövőre a 3,5-4% közötti gazdasági növekedés? Műsorunk második részében pedig az olaj- és gázpiacra tekintünk ki, de szóba kerülnek többek között a MOL részvényekkel kapcsolatos kilátások, milyen osztalékra lehet számítani a következő időszakban.
Ez még mindig a prémium kategória.
Izgalmas makrogazdasági témával indítjuk a mai prémium kategóriát. Itt van velünk a vonalban Virovácz Péter, az ING vezető makrogazdasági elemzője. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Szervusztok!
A héten publikált hazai inflációs adat meglepetést okozott, 2,1%-kal alulmúlva az elemzői várakozásokat. A fogyasztói kosár mely komponenseinek köszönhető a vártnál lassabb ütemű pénzromlás, és milyen folyamatokat látsz a maginfláció kapcsán?
Az én előrejelzésemhez képest három tekintetben volt, fogalmazok, hogy egy kellemesebb meglepetés ez az augusztusi infláció. Az egyik az maga az élelmiszeráraknak az alakulása. Ugye itt havi alapon stagnálás volt az árakban, már legalábbis amit a központi statisztikai hivatal mér. És hát ebben a tekintetben azért a júliusi megpattanás után ez mindenképpen egy kedvező fordulat. Mi történt ugye júliusban? Mint emlékezhetünk, kivezették az ársapkákat, megszűnt a kötelező bolti akciózás, és hát ennek keretében ugye felmerült a kérdés, hogy oké, júliusban volt egy nagyobb átárazás, a vállalatok éltek a lehetőséggel, és visszaemelték annyira az árakat, hogy már legalább gondolom ne veszteséggel kelljen ezeket értékesíteni. És a kérdés csupán annyi volt, hogy ez a trend folytatódik, vagy trendé válik, inkább így mondom, hogy folyamatosan elkezdik aztán emelni az élelmiszerárakat. Na erre kaptunk most augusztusban egy viszonylag pozitív választ, miszerint nem, ez egy egyszeri átárazás volt, és úgy tűnik, hogy ennek nem lesz folytatása, úgyhogy ez mindenképpen összességében javítja az inflációs kilátásokat. Aztán itt van még a háztartási energia kérdése. Azért amilyen nyarunk volt, azt nem nagyon tesszük ki az ablakba, hőhullámok meg mi egymás, és ugye azért olvashattunk mindenhol rekord magasra ugró áramfogyasztástól, meg ilyen pillanatokon belül kialakuló csúcsenergia áraktól, nyilván ez nem feltétlenül érinti a háztartásokat. Ugyanakkor azért valószínűleg pörögtek rendesen a klímák, és én azt gondoltam, hogy arra számítottunk, hogy ezért ez meglátszódik majd a számlákban. Ugye nyilvánvalóan az augusztusi hullám majd a szeptemberben kiszámlázott történetben jelenik meg, de azért itt a július is hozott igen meleg napokat, úgyhogy arra számítottunk, hogy itt a forró nyár hatására azért szépen megugranak majd a háztartási energiaszámlák. Tehát ennek se nagyon láttuk nyomát. Azt kell mondjam, hogy lakossági tudatosság, egyre többen rakják föl ugye a napelemeket, azért az illetve nagyon sokat segített ezen az energia számla kérdésen. Úgyhogy innen is származott egy kedvező meglepetés. És végül nem utolsó sorban voltak a szolgáltatások, tehát itt pedig mondhatjuk azt pozitívnak, hogy nincsen átárazási ereje a vállalatoknak, egész egyszerűen nincsen akkora kereslet a szolgáltatások iránt, ugye nagyon magasan emelkedő bérköltségeket el tudják hárítani a fogyasztókra. Úgyhogy nyilván az inflációs szempontból jó hír, akár hosszabb távra előre tekintve is. Ez más kérdés, hogy ez felveti azt a kérdést, hogy akkor valóban itt a gazdaság teljesítménye, az nem biztos, hogy annyira erős, vagy erős lehet itt a 34. évben, mint amire itt gondoltunk előzetesen. Úgyhogy ezért van ebben némi kockázat, vagy negatívum is. De hogyha ezeket a tételeket, tényeket összerak, akkor azt mondhatjuk, hogy bizony olyan elemek is, amelyek nem alakulnak volatilisan, nem pattanak meg egyik napról a másikra, szóval ezek is segítették az infláció fékeződését, és mi azért az ING Bankban azt gondoljuk, hogy ideje volt átalakítani az inflációs előrejelzésünket, és már nem vagyunk annyira pesztimisták, mert nem gondoljuk, hogy évvégére bőven 5% fölé ugran az inflációs ráta. 5% közelében lehetünk, alatta inkább, fölötte azért már kevésbé valószínű.
szintén eheti, de az inflációs adatnál jóval kevésbé örömteli hír, hogy a költségvetés 400 milliárd fölötti hiányt hozott össze, ami a valaha volt legmagasabb 8. havi deficit, és az év első 8 hónapjának egyenlege pedig közel 3000 milliárd forintos hiány. Mennyire leptek meg az augusztusi adatok, illetve hogy látod, hogy megúszhatjuk-e az idei év hátralevő részét újabb megszorítások nélkül?
Valóban, ahogy mondtad, minden idők legdurvább augusztusi egyhavi hiányát sikerült összehozni a költségvetésnek. Nyilván a vájtfülőek azért felfigyeltek a kommunikációra, és hogyha végignézzük, és azt láttuk, hogy egy szó nem esett arról, hogy mennyivel javultak a bevételek, miközben azért a korábbi hónapokban folyamatosan elhangzott, hogy akár 10%-kal is jobban áll a bevétel oldal a költségvetésben idén, mint volt tavaly az azonos időszakban. Szóval ennek hiánya mindenképpen mondjuk úgy gyanúra ad okot. Aztán ugye elhangzott az is, hogy hát szezonális okok miatt ez az augusztus gyenge volt, és hát ez látszódott az áfa bevételeken. Értem, de ha a szezonális okokra hivatkozunk, akkor ennek úgy nem sok értelme van, mert hogy a szezonális valami, akkor ez minden augusztusban meg kellett volna, hogy jelenjen. Tehát azért itt biztos, hogy más is van mögött, mint csupán a szezonális hatások, hogy minden magyar elment külföldre, és senki nem költ itthon. Nyilván lehet, hogy most még többen mentek Horvátországba például, de azért élek a gyanúperre, hogy itt valamiféle általános gazdasági gyengeség is állhat a bevételek vagy a bevételi problémák mögött. Mi pedig szintén érdekes, hogy azért az látszik, hogy a kiadási oldalt nagyon szorosan fogja a kormányzat, és ebben úgy tűnik nincsen enyhülés, konszenzuson abban a tekintetben, hogy itt mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy be lehessen tartani az idejével kitűzött 4,5%-os hiánycélt. Hogy szükség lesz a megszorításra, én inkább átfordítanám úgy a kérdést, hogy akar-e a kormányzat tenni ennek érdekében. És megint csak a sajtóközleményt hoznám elő, ahol újdonságként belekerült egy olyan mondat, miszerint amennyiben szükséges a kormányzat kész megtenni a további lépéseket a hiánycél tartás érdekében. Vagy most egy ilyen kincstári üzenete ez a piacok számára, hogy kéne kezdenek el pánikolni, hogyha rosszabb is az adat, mint szokott lenni, azért majd ők csinálnak valamit, ha kéne, de egyébként valószínűleg nem kéne. Vagy tényleg arról van szó, hogy itt már aktívan gondolkozik a kormányzat abban, vagy a pénzügyminisztérium, hogy valamit kéne csinálni. Most, hogyha itt fogadnom kellene, akkor én azt mondanám, hogy ha lesz is elcsúsztás a költségvetésben, az nem lesz drasztikus, mondjuk nagyjából egy 5%-ig elmehet a költségvetési hiány, persze vannak még kockázatok, de erre nem biztos, hogy elkezd már reagálni a kormányzat, pláne itt nagyjából szeptember közepén ezért nagyon kapkodós lenne bármiféle új adóintézkedéssel operálni, hát a kiadási oldalat már így is szorosan fogják, úgyhogy én most inkább azt mondanám, hogy lesz, ami lesz, nagyjából próbálják 4,5% környékén tartani a hiánycélt, és akkor majd utólag meglátjuk, hogy mennyire sikerült, de ilyen komolyabb beavatkozásra, komolyabb intézkedésre már, megmondom őszintén, nem számítok a kormányzattól a költségvetés tekintetében.
A fiskális alkoholizmus az nem hungarikum, nem csak a magyar kormányra jellemző, hanem a számos európai ország, illetve az Egyesült Államok esetén is azt láthatjuk, hogy méretes költségvetési hiányt futnak, jóval nagyobbat, mint mondjuk a Covid-válság előtti években. Az eddig megismert programok alapján van-e bármely amerikai elnökjelöltnek konkrét terve az USA fiskális helyzetének konszolidálására, illetve hol lehet egy olyan vörös vonal, amelynek átlépése esetén akár veszélybe is kerülhetne az amerikai kötvénypiac normális működése, és komoly zavarok tudnának keletkezni a pénzügyi rendszerben?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és tök jó, hogy behoztad, mert hogy alapvetően valóban arról van szó, hogy mindenki egy kicsikét a saját házatájával van elfoglalva. Mindenki azt mondogatja, hogy jó, hát akkor itt magas a hiány, meg néha Románia kapcsán is előkerül, hogy azért milyen állapotban van a költségvetés, és akkor közben, hogyha kitágítjuk a világképet, akkor azt látjuk, hogy például a kínai gazdasági vezetés, fogalmazzunk, kidönti a pénzt különböző olyan ágazatokban, amivel le lehet tarolni a világpiacot, és nagyon komoly költségvetési költekezéssel futnak bizonyos programok. Aztán ott van az Egyesült Államok, ahol szintén arról szól minden, hogy egy 6%-os hiánnyal fut az amerikai költségvetés, egyelesül Magyarország mégis felett kívánál érni, csak hogy így nagyjából ugye akkor meglegyenek az arányok. Tehát egy 6%-os hiánnyal fut az amerikai gazdaság. Aztán ezek után én nem tudom, hogy miért csodálkozunk azon, hogy nem történt meg az amerikai recesszió, amit mindenki várt, mondjuk még egy fél évvel ezelőtt. Tehát, hogy ilyen mértékű költekezés mellett, azért az lenne maga a csoda, hogyha még így is képes lenne az amerikai gazdaság összezuhanni, meg magába roskadni. És nyilvánvalóan emellé, hogyha odarakjuk az Európai Uniót, meg az euróvezet egészét, ahol pontosan arról megy a vita, hogy akkor milyen mértékben kéne költségvetési megszorításokat foganatosítani, akkor így eszünkbe juthat ez a sárkányos mém, aminek ott a harmadik sárkány fél másik képerős mellett ilyen kis bandzsakancsal kinyújtott nyelvű béna, tehát hogy nagyjából erről szól, tehát itt mindenki költekezik, amennyit csak tud, Európa meg pont ugye a másik irányba bénázik, hogy akkor most itt konszolidációt kéne, meg államadóságot kéne csökkenteni, meg hasonló. És ez a pont óriási lemaradást okoz. És nyilván ennek még lehetne indok az, hogy hát látjuk azt, hogy Kínában lenne fordulat, vagy Amerikában lenne fordulat. De nincsen. Tehát jelen pillanatban az, aki például követte a legutóbbi elnök jelölt választási vitát, Kamala Harris, Donald Trump, beszélgettek adóügyekről, vámügyekről, de úgy alapvetően szőrmentén érintve, és senki nem beszél arról, hogy az amerikai adóssághalom az egyre nagyobb, egyre durvább refinanszírozási igényel fut az amerikai gazdaság. Legutóbb, amikor mondjuk így az európai szem számára megszokott 3%-os költségvetés hiány volt, az, ha jól emlékszem, 2016-ban volt. Tehát 16-ban futott az amerikai költségvetés 3%-os hiánnyal. Akkoriban negyedéves szinten az államadóság újrafinanszírozási igénye az csekély 500 milliárd dollár volt. Az se kevés, azért ebből már nyugdíjba lehetne menni. Na most ehhez képest most hol tartunk? Jelen pillanatban az azóta felhalmozott adósság és az egyébként is magasabb folyó költségvetési hiány mellett ez a nagyjából 1100 milliárd dollár, tehát több mint megduplázódott 2016 óta. Na most vannak számítások, nem én végeztem, de vannak nálam sokkal szofisztikáltabb elemzők, akik nagyon mélyen értik az amerikai költségvetési folyamatokat, és ők azt mondják, hogy nagyjából 1500 milliárd dollárnyi negyedéves újrafinanszírozási igény az, hogy már olyan pályára tudná állítani az amerikai adósságpályát, ami hát nem azt mondom, hogy teljesen már fenntarthatatlan, de ott már nagyon sok amerikai kötvénybe fektető, hát elkezdeni igen erőteljesen nyomkodni a pánik gombot, meg az eladási gombot. Ugyanis, hogyha kialakul az amerikai kötvénypiacon egy pánik, egy nagyon durva eladói nyomás, akkor ott ez egy igen erős, akár globális pénzügyi válságot is elhozhat magával, na hát ezt azért nagyon-nagyon jól lenne elkerülni, úgyhogy nyilván biztos, hogy nem hallgat se Kamala Harris, se Donald Trump minket, de azért innen üzenem, hogy tetszik, nem tetszik a gazdaságpolitikának. Ha innen valamire odafigyelni, akkor ez mindenképpen a költségvetés, meg az államadóság fenntarthatósága, és alapvetően a gazdaságpolitikusok előbb-utóbb minden tekintetben kénytelenek voltak, és kénytelenek lesznek belátni a jövőben is, hogy a hosszú távú fiskális kiigazítás, vagy konszolidáció, a gazdasági növekedés ösztönzése és maga a befektetői bizalomnak a megtartása, fenntartása, azok egymástól el nem választható folyamatok. Ezeket egységben kell tudni kezelni, és hogyha valamelyik oldalon probléma van, akkor ott borul a dominó. Úgyhogy ebből a szempontból kifejezetten érdekes lesz figyelni majd az új elnöknek a költségvetéssel kapcsolatos intézkedéseit, de hát ez már sokkal inkább 2025, semmint 2024 története.
Evezünk vissza hazai vizekre, ismét közeledik a 400 forinthoz az euró-forint kurzus. Márciusban, júniusban és augusztusban is ezek a szintek voltak, amelyek lokális csúcsot jelentettek a grafikonon. Vársz ebben változást itt a következő hónapokban, vagy maradhat ez a relatíve stabil kurzus, amit most már hosszabb ideje megfigyelhetünk?
Meglehetősen szűkre szabták a piacok valóban most az euróforintnak itt a játszóterét. Ezért régen sokkal nagyobb ingadozásokat láttunk. Most azt kell mondjam, hogy ebben a nemzetközi befektetői környezetben, ami kialakult, Ez a 3,93 és 3,98 közötti oda-vissza mozgás az, ami jellemző. Nyilván, hogyha jön valami óriási globális sok, akkor ebből ki lehet mozogni bármelyik irányba, mert beszéltünk egy pozitív sokról is, de hogy azért egyelőre most úgy tűnik, hogy a következő pár hónapban nem valószínű, hogy ilyesmit látunk, és hogyha valami el tudta volna a forint árfolyamát érdemben tolni, akkor pont a legutóbbi pletykák itt az új jegybanki vezetés kapcsán, akkor az új csúcsminisztérium kapcsán Magyarországon, a személyi változások, esetlegesen a várt gazdaságpolitikai fordulatok hatására, de hát még itt is pontosan azt láttuk, ami szokott, ez a 3,95-ös gravitációs vonal, ez mindig teljesen jól tud működni, és az év végéig én azt gondolom, ebben nem is nagyon lesz változás. Jövő évben már lehet, ott azért már lesz nagyon sok kérdés, hogy ráfordulunk a kampányhajrára. Ugye Magyarországon általában a politikai kampányhajrája az nagyjából egy évetől áll föl, tehát ebben a tekintetben ott azért már nagyon sok rizikó kezd el körvonalazódni, meg hát egyre több kérdés lehet az uniós források kapcsán, azért ott futunk ki határidőkből, veszítettünk el már konkrétan összegeket az uniós forrásokból, és hát valószínűleg egyre több részletet látunk majd, mind a költségvetés, mind pedig a monetáris politika várható átalakulása kapcsán. Úgyhogy ha valamikor ebből a sávból ki tudunk törni, és inkább azt mondom, hogy fölfelé, akkor az nagyjából jövő tavasszal lehet, és akkor láthatunk 400 fölötti euró-forint árfolyamot, és valószínűleg annyi történik majd, hogy eltolódik ez a sáv, amiben most mozog a forint, és áttevődik egy ilyen 400-410 közötti sávba, és akkor ott fog ingadozni a forint 2025 folyamán.
Már utaltál rá, hogy a közelmúltbeli folyamatok alakulásában fontos szerepet játszott a vártnál gyengébb növekedés. De hogyha most számszerűsíteni szeretnénk, akkor milyen növekedési várakozásaitok vannak hazánkra az idei, illetve a jövő évre, illetve az exportunk szempontjából fontos célországokra milyen növekedési adatokat vártok, illetve ehhez szorosan kapcsolódóan az ipari termelés gyengélkedése mikor érhet véget véleményetek szerint?
Az ING Bank viszonylag pesszimista, legalábbis a magyar gazdaság előrejelzéseket illetve mindenképpen. Ez nagyjából már egy jó fél éve szerintem, de lehet, hogy már több is, tehát az évele óta már. A piacon az egyik legalacsonyabb növekedési előrejelzést adjuk mindig, és az a helyzet, hogy a piac mindig jött utánunk, és legutóbb is a 2,2-ről csupán másfél százalékra úsztuk vissza az idei GDP növekedési várakozást, tehát most azt mondjuk, nagyjából másfél százalék tűnik reálisnak, aztán ha hát egy további gyengélkedést látunk, akkor ez inkább valahol 1,5% között lesz. Jövőre azonban, hát azt nem mondom, hogy jön a Kánaán, de jönnek olyan egyedi hatások, amelyek megdobhatja ezt a gazdasági növekedést, és nagyjából a 3,5-4% közötti növekedés az már viszonylag reálisnak tűnik. Nem feltétlenül egy hosszú távú és fenntartható növekedés dinamika ez, hanem inkább egyedi hatások vezérelte. Választások előtti év jön. Jönnek az új exportkapacitások, belépnek a BMW, a CETL, a BYD, ezek mind 24 végén, 25-ben kezdenek el termelni, és mikor nincs is erős globális ipari kereslet, nem azért képítették fel ezeket a gyártósorokat, hogy aztán nulla, azaz nulla termék gördüljön le a gyártósorról, tehát még hogyha csak 50%-os kapacitás kihasználással mennek is ezek a gyártósorok, és csak a raktárkészletet töltik föl, az is már egy érzékeltő statisztikai növekedési impulzust ad a magyar gazdaságnak. És nyilvánvalóan azért valóban azt várjuk, hogy jövőre már fordul valamennyire a ciklus, a globális ciklus, és talán itt az ipari rendelés államok elkezdhetnek fölfelé mozogni. Ugye ahogy javul a fogyasztói bizalom globálisan, elkezdhet beindulni a fogyasztás, lefogynak a most rekordmagas készletek, elindulnak a rendelés államanyag fölfelé, és talán fölpörögnek a kapacitás kihasználtságok az iparban, így Magyarországon is. Úgyhogy talán az idei nagyon gyenge, sőt, tehát negatív számot hozó ipari teljesítmény után, ugye az ipar idén visszafoghatja a gazdaság növekedését, azért itt 2025-ben egy nagyon drasztikus fordulatra számítunk, akár egy kicsit itt a globális helyzet javulása miatt, akár pusztán itt tényleg az új gyártókapacitások belépése miatt. De ez nem azt jelenti, hogy elkezdne hasítani és robogni például Németország vagy akár Ausztria, mint ugye nagyon fontos partnereink, mert ebben a két országban például az ING Bank legfrissebb előrejelzése idén nagyjából stagnálást vetít előre, jövőre pedig hát valahol olyan 0,5% közötti növekedésre számolunk. Tehát ha valami pozitívumot ebből ki lehet hozni, akkor az az, hogy az elmúlt évek kapacitás bővítései az iparban, azok legalább Magyarországot, ha átmenetileg is, de a növekedési rangsor élére röpíthetik 2025-ben. 2024, így a gyógyulás éve még lehet, ezért lesz valamiféle pozitív gazdasági növekedés, és akkor 2025 lehet az, amikor már tényleg egy dinamikusabb növekedés lehet, amikor azt mondjuk, hogy megtörténik a helyreállás, fordulhat az ipar, fordulhat a beruházás, és tartósan javulhat a fogyasztás bővülése is, de hát ezek egyelőre még sok esetben inkább csak remények és sejtések, azért a következő hónapokban javulnia kellene mind az üzleti, mind a fogyasztói bizalomnak, hogy aztán ebből ténylegesen az év vége felé és jövőre legyen fogyasztás, és legyen a vállalatok oldaláról beruházási döntés, méghozzá ezáltal pörgetve végül a 25-ös gazdasági teljesítményt.
Legyen így, bízunk akkor a következő esztendőben. Köszönjük szépen a beszélgetést Virovácz Péternek, az ING vezető makrogazdasági elemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Ez még mindig a prémium kategória.